Az év legdinamikusabban fejlődő franchise hálózata volt 2022-ben az AlphaZoo. A cég ügyvezetője rádiónk napvendége című műsorában elmondta, az infláció és az energiaválság ellenére is sikerült teljesíteniük az értékesítési terveket. Cibula Zoltán arról is beszélt, hogy a legnagyobb kihívás továbbra is a munkaerő megtalálása és annak megtartása. Lakatos László interjúja.
Még nincs is egy éve, hogy itt volt a stúdióban, igen, tavaly májusban. Akkor nyitották az 50. úgynevezett Master AlphaZoo áruházat, tehát amelyik saját tulajdonban van, és nem a franchise hálózat része.
Így van.
És most már a 62-nél tartanak.
Ez így van. Haladunk előre töretlenül.
Tehát tulajdonképpen nem is a franchise fejlődik nagyon dinamikusan, hanem úgy általában az AlphaZoo.
Az egész egy franchise, tehát a master üzletek is, és a franchise partnerek is együtt alkotják a franchise hálózatot. Igen, ezt el lehet mondani, hogy a master, tehát a saját tulajdonban lévő áruházoknak a száma az jobban gyarapodik, mint a franchise partnereké, de hát a célunk az, hogy azért ez kiegyenlítődjön idővel. Például az idei egyik célkitűzésünk, hogy egy olyan csokrot alkossunk meg, amiből kellően nagy számban fognak tudni választani a csatlakozni kívánó partnerek olyan elemeket, ami miatt megéri velünk együtt dolgozniuk.
Ezek az úgynevezett master üzletek, ezek túl azon, hogy persze komoly értékesítési felületet jelentenek, azt a célt szolgálják, hogy egy jó minta legyenek az adott térségben a franchise partnereknek, vagy a leendő, vagy a potenciális franchise partnereknek, hogy lássák, hogy lám-lám, így működik egy AlphaZoo üzlet, és akkor hát, ha van kedvük csatlakozni?
Nyilván van benne egy ilyen is, de egy franchise hálózatnak az én elgondolásomban, meg a nagy elődeim elgondolásában nem csak ez az egy értéke lehet, hanem pontosan az az értéke, hogy a sokból összeáll egy nagy egész, ami jól tud üzemelni. Tehát mi nagyon számítunk azokra a partnereknek, akik hozzáadott tudással tudják segíteni az egész hálózatnak a munkáját. Gondolok itt arra, hogy regionális tapasztalatok, vagy olyan képzettségek, amelyeknek mi hiány vagyunk. Tehát tanulni mindig érdemes, és mindig lehet, és nem gondoljuk, hogy mi fújjuk a passzát szelet, hanem azt gondoljuk, hogy egy jó üzleti modellt kínálunk a partnereknek, amelyben van lehetőség arra, hogy az ő hozzáadott tudásukat is közkincsét tegyük a hálózaton belül akár.
Ez a bővülés egyébként pont egy olyan évben történt, amikor a háborútól kezdve az energiaválságon át, a recesszió révén keresztül, az elszabaduló inflációig, nem tudom, felsoroltam-e mindent, de hogy minden volt, ráadásul úgy, hogy még egy ilyen post-covid traumában is szenvedett az ország, és sőt, hát nem csak az ország, az egész világ. Szóval egy ilyen évben sikereket elérni, bármilyen szintűt is, az azt gondolom, hogy jó visszacsatolás.
Köszönöm, ezt én is így gondolom, igen. Kétségtelenül a 2022-es év az nem a legkönnyebb év volt a vállalkozásnak az életében, de hát úgy szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Tehát igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz év volt, és nyilván emberpróbáló volt minden kolléga számára, minden tulajdonos számára, minden vállalkozás számára, és nyilván hát a magánembereknek is, tehát hogyha azt veszük, ez tipikusan egy olyan vállalkozás, amely a vásárlóerőre és a vásárlóknak a hűségére, a pénztárcájára appellál, hogyha csúnyán akarok fogalmazni, és ha vannak olyan elemek, amik erősen megviselik a vásárlóinknak az összbevételét, vagy az összkiadását befolyásolják drasztikus módon, akkor nyilván az rajtunk is lecsapódik. Tehát ezeknek a hatásoknak ellene kell mennünk valahogy, akár úgy, hogy értékajánlatban valami szélesebbet, jobbat, nagyobbat, szebbet kínálunk, akár úgy, hogy idomulunk ahhoz a megváltozó igényhez, ami ezzel kapcsolatban felmerül. A jó hír az az, hogy a felelős állattartás és az állattartás Magyarországon elég széles körben elterjedt viselkedési forma vagy kulturális elem. Például Európában a középmezőnynek a felső részében vagyunk az egyháztartásban tartott kutyák, macskák számában, tehát közel 34%-ra tehető azoknak a száma, akik állatot tartanak otthon, vagy legalább egy kutyát, vagy legalább egy macskát. De sokkal jellemzőbb, hogy általában azért egynél több háziállatot tartanak a magyar emberek.
Ha most csak az energia problémákat nézzük, mit tudtak tenni azért, hogy a költségeket visszaszorítsák?
Ugye itt sem követtünk el semmilyen nagy varázslatot, de igen, ez például az egyik olyan elem volt, ami súlyosan érintett bennünket, hiszen a legtöbb esetben bérleményekben üzemelünk. Ha úgy tetszik, akkor kettős mértékben jelentkezett az energiaválság okozta elszabaduló árak problematikája. Az egyik ugye a saját béleményeinknek az energiafelhasználása, a másik pedig a közös költségben jelentkező plusz emelkedések. Nyilván nekünk ráhatásunk egyedül a bérleti díjakon, illetve a saját fogyasztásunkon jelentkező szegmense van, és azt tettük, azt az egy dolgot tudtuk tenni, hogy minden olyan rezsi elemet, amelyet tudunk nélkülözni, vagy nem fájdalmas a nélkülözése, azokat nyilván visszább kurtítottuk, illetve az energiafelhasználásunknak az optimalizálása, vagy racionalizálása történt meg. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos beruházásokat el kellett végeznünk annak érdekében, mert ugye ezek mellett az energiaárak mellett a megtérülése egy, mit tudom én, egy ledes világítás cserének, az azért jóval előrébb tolódik. Tehát még eddig azt gondoltuk, hogy ezzel ráérünk, hiszen 5-6 éves megtérülése van, most ezek simán lerugáltak, egy fél éves van, ahol 2 hónapos időszakokra. Úgyhogy ezeket folyamatosan végezzük, tavaly áttekintettük az összes ilyen úgymond csőben lévő projektet, és ezeket vagy előrébb hoztuk, vagy újraütemeztük. Tehát ez például egy ilyen munka volt. Nyilván ettől még horribilis energiaszámláink voltak, nyilván az összes többi olyan költségelemet meg kellett vizsgálnunk, amelyre jelen pillanatban nélkülözhetőek, vagy átgondolhatóak, vagy újra tárgyalhatóak. Tehát az a tavalyi év és még az idei év első fel is erősen ezért erről szól.
Valahol azt olvastam, és azt hiszem, hogy ezt meg is erősítette itt a tavalyi beszélgetésünkben is, hogy a pet food piac azért az egy válságálló piac, rugalmatlan, mert a nyugdíjas előbb vált olcsó parizerre saját magának, mint olcsó kutyatápra a fifikének. Tehát valószínű, hogy ez a pozitív oldala az önök szempontjából.
Ez így van. Azért azt hozzá kell tenni, hogy amikor ezek a mondatok elhangzottak, akkor azért közel sem 20% fölött inflációról beszélgettünk, vagy nem abban a környezetben éltünk. Nyilván megfigyelhető most azért egy lejjebb váltás a termékek minőségét illetően, illetve nyilván egy racionálisabb, tudatosabb vásárlói attitűd jelentkezik azért a mi piacunkon is. Elsősorban a középosztály és az alacsonyabb osztályokból származók azok, akik erre azért erősen odafigyelnek. Nyilván van az a réteg, akinek pont teljesen mindegy, hogy most akkor mennyibe kerül 1 kiló szuper prémium hipoallergén kutya elede. Nekünk ebben kell gondolkoznunk. Az egyik módja, amiben mi nagyon erősen hiszünk, hogy olyan szakáradói rendszert működtessünk, amely képes az értékesítés, az nagyon jó értelemben vett értékesítésnek a módszerein keresztül meggyőzni a vásárlót arról, hogy érdemesebb a magasabb hozzáadott értékű terméket választani, még akkor is, hogyha ez esetleg sokkal drágább, mint egy középkategóriás vagy egy alsó kategóriás termék a használata. Milyen előnyökkel jár? Nem elsősorban neki, hanem az ő kis kedvencének is, milyen élettani hatásokban, milyen termékelőnyök teszik vonzóbbá egy ilyen magasabb hozzáadott értékű terméknek a választását. Ez az egyik része, a másik része meg nyilván a szortimentben kell kínálnunk azoknak a vásároknak, akik szeretnék megtenni, de mondjuk nem tehetik meg, hogy 20-30%-kal magasabb áron megvásároljanak egy adott terméket. Tehát kell kínálnunk nekik olyan választási lehetőségeket, amelyek még ez a kevésbé fáj kategória, ami egy picit talán rosszabb, vagy egy kicsit izé, de azért még mégis egy jó minőség, egy magas hozzáadott értékű termék.
Mennyire kellett átalakítani a kínálatot?
Ez egyébként egy folyamatos történet, tehát hogy nem tudnám azt mondani, hogy 2022-ben és 23-ra fordulva radikálisan megváltozott a szortimentünk, hiszen ezek a termékek eddig is megtalálhatóak voltak. Érzékelhető ez, nem mondanám, hogy ez egy radikális változás, tehát a százalékot kéne mondanom, akkor azt mondanám, hogy 5-10% körüli változás van a szortimentben, de ez nagyjából tűrhető, meg nagyjából tartható azért éves viszonylatban is. Tehát, hogy inkább a mennyiségi átrendeződések azok, amik tapasztalhatóak, hiszen azért 100%-ban eddig is igyekeztünk lefedni a vásárlóink igényeit, a legalacsonyabb ártól a legmagasabb árig, a legjobb minőségig terjedően, akár felszerelés, akár eledőről beszélünk. Hát és ugye van egy nagyon nagy költségelem, amit viszont nem lefele kell szorítani, nem fölfele kell tornázni, ez pedig ugye a béreknek a kérdése. Ez a legfontosabb. Ugye ez a legnagyobb kiadása egy cégnek, ma már szerintem mindegyiknek, de a legfontosabb. Tehát ezek a változások, amelyek ugye megtépáznak egy vállalkozást, ezt az ott dolgozó embereket is megtépázzák, és ez egy teljesen másik kassa. És nekünk erre oda kell figyelnünk, hiszen ezektől a dolgozóktól mi azt várjuk, hogy hitelesen,
lelkesen
és vállalatértékeit közvetítve fognak a mi vásárlóinkkal kommunikálni. Tehát ha az ő világukban nem találják meg velünk együtt azt az utat, amin menni szeretnének, vagy el fognak hagyni minket, vagy nem fogják képviselni azokat az értékeket, amiket mi fontosnak tartunk. Tehát ez a lehető legfontosabb téma, amivel foglalkoznunk kell. Szoktam mondani, hogy nekünk az összes problémánknak a 80%-a, de szerintem minden vállalatnak az HR eredeti. Tehát ha azt rendbe tudjuk tenni, ha a HR rendben van, akkor gyakorlatilag olyan nagy gond nem érhet minket.
Az elmúlt percében az Alfazú ügyvezetőjét, Cibula Zoltánt hallották.